Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, F. Szabó MS-ével.
És Ács Gáborral.
A mai adás tematikus lesz. Egy helyre megyünk, egy lenyűgöző, fantasztikus, és hát mondhatjuk azt, hogy különleges helyre, ahova nem egyszerű eljutni, gondolhatjuk, aztán kiderül, hogy az eljutás a legegyszerűbb ahhoz képest, hogy ott a programokat hogyan tudjuk megtervezni magunknak,
és mondjuk, tehát az viszonylag egyszerű.
Hát meg, hogy esetleg ne ürítsük le a kasszát teljes egészében. Hát,
már ha ez szempont valakinek is a hallgatók közül.
Hát azért hallgatják ezt a műsort, mert nyilván
hát
szempont.
Hát ironizáltam, igen.
Jó, akkor nem értettem így elsőre. De azért meglepődtem, hogy van azért egy terve, általában nagyjából tudjuk, hogy mire mennyit költünk, hogy működnek a dolgok, meg vannak a utazási szokásaink, hogyan főzünk, mit veszünk meg, stb.
És akkor van, amikor olyan egy ilyen utazás, mint egy lakásfelújítás, hogy van egy ilyen elképzelésed, és akkor a számla a projekt végén az egy ilyen másfél-kétszeres.
Ez ilyen volt. Pedig lehetett volna tudni, nem is, valószínűleg akkor rossz volt a tervezés, vagy csak nem akarta elhinni az ember, de ez még egy komolyabb oknyomozást kíván, hogy ezt kiderítsük. De hát megpróbáljuk azért összefoglalni, hogy hogy lehet a Spitzbergákra elmenni úgy, hogy mondjuk tényleg ne merítsük le nagyon a kasszát, de sajnos a szokásos trükkök nem működnek egy olyan helyen, ahol a városból már csak kísérettel léphetsz ki, és ahol érthető módon egyébként a gazdaság egyre inkább a turizmusra épül, és miután a derékjeges medvék bárkit szívesen fölzabálnak, meg tudják azt tenni, hogy a város határában kirakják a jegesmedve veszély táblákat, azon kívül menni már csak puskával lehetséges, a puskához engedély kell, és ezt azért kevesen vállalják, úgyhogy gyakorlatilag minden kirándulás, minden körülnézés a fantasztikus lenyűgöző tájon, hát az csak szervezett keretek között mehet, és akkor szerintem előjáróban csak mondjunk egy hozzávetőleges árat, amiből nem lehet alkudni annyi, amennyi egy napos, vagy hát mondjuk egy 6 órás, de egy nagyobb kirándulás a hegyek között, a fjordok mentén, szuper jó hajóval, szuper jó körülményekkel, némi ellátással, tehát egy finom levessel, mint ebéd, az olyan 100 000 forintnál indul, és akkor ez fejenként. Nagyjából a fejenként, és ez nagyjából az alja. Gyerekek nyilván kedvezményt kapnak, változó, hogy hol van a határ, nálunk éppen számított, hogy 14-nél van, és nem 12-nél, de erre is érdemes odafigyelni. Szóval ilyen összegek röpködnek, hogyha naponta elköltesz ennyit egy-egy kirándulásra, akkor föl lehet szorozni, hogy nagyjából hova jön ki majd a matek. De menjünk akkor az elejére. Mi is ez a Spitzbergák?
Most meséljem el.
Aha. Vagy én meséljem el?
Nem, elmondom, a 16. század végén a tengeri felfedezők elkezdtek azon agyalni, hogy lehetne a lehető leggyorsabban és legrövidebb úton eljutni Ázsiába, hát úgy, hogy ne kelljen megkerülni Afrikát, és akkor hát nincs más választás, mint fölfelé terjeszkedni, és ezért elindultak a norvég partoktól északra, hogy akkor ott végcsorognak, és akkor visszamennek ugye a Oroszország végén, és lekanyarodnak. És így fedezte fel Willem Barents a...
Akiről utána tengert neveztek
el. Igen, utána tengert, és egy szigetet is elneveztek.
Így van.
A Spitzbergákat. És
ezért van holland neve. Igen. Illetve hát most már nem így hívják, mert Svalbard a hivatalos neve, de hát mi is Spitzbergákként ismerjük, ugyanis a Svalbard szigetcsoportnak az egyetlen tagja, ahol még némi élet van, és ahol maradt, ahol vannak
a
települések.
Legnagyobb
sziget, a sziget az továbbra is megtartották a Spitzbergákat.
Derek Barents felfedezte ezt a
sziget csoportot,
és akkor utána még mentek volna tovább, de akkor újabb ilyen kis szigetekbe ütköztek be. A Ferenc József sziget csoport, akkor még nem így hívták, azt is akkor fedezték fel, illetve még ott néhány ilyen jeges, tehát totálisan élhetetlen helyet, és aztán ez be is halt, ez a projekt, tehát nem mentek északról Ázsiába. Cserébe ott volt egy rakás bálna, azokat elkezdték leölni, amikor a bálnák már majdnem kihaltak, akkor rájöttek, hogy ez így mégse jó, és akkor szép lassan szabályozódott az egész.
Hát a fóka meg a jegesmedve, meg
így
társaik
van, azok. Így van, és aztán a 20. századra nagyjából rendeződött a vadászati szokás.
Hát meg az is, hogy ki, hogy hova tartozik. Ez egy, van, ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, és az ottani múzeumból is tényleg levezeték, hogy hát mindenki, bárki, annyira élhetetlen, hogy alig mennek oda, de aki oda megy, akkor az ott nyugodtan vadászgathatott, volt egy ilyen
hallgatólagos megállapodás. Hogy hívták az úgynevezett, hát a legnagyobb települést, mielőtt elnevezték egy amerikai bányatulajdonos fickóról, hogy előtte mi volt a neve, és hogy állt az idegenvezető, hogy hát ezt nem is tudja, de hogy az egészet senki földjének nevezték. És valóban a múzeumon is az
kiderült,
volt,
ugye, hogy nem volt neve.
Hogy nem volt, tehát hogy a senki földjének nevezett sziget, aki tényleg mindenki odament, és kedvére harácsolt és levadászott mindent, ami neki kellett.
És egy érdekes folyamat végén, nyilván az oroszokkal volt a legnehezebb megegyezni, lett Norvégiáé a szigetcsoport, viszont a megalapodásnak a része maradt az is, hogy aki ahol már elkezdte a tevékenységét, az folytathatta, és ez már azután következett be, hogy a bányászat lett a legfontosabb. Tehát a 1900-as évek elején a technológia már volt annyira fejlett, hogy tudták, korábban is már felfedezték, hogy komoly ásványi kincseket rejt a talaj, de akkor elkezdték a bányászatot, amire többen is rámozdultak, de azért nagyon nehéz körülmények között, és
ez nagyon csábító, hiszen nagyon gazdag ásványi anyagokban a terület.
És rendkívül jó minőségű a szén.
Rendkívül jó minőségű a szén, viszont szó szerint embertelen körülmények uralkodnak ott, tehát eleve normális életet azt csak mondjuk egy ilyen fél évet lehet ott eltölteni, mert vagy tök sötét van, vagy fél homály, szóval az egész körülmény nagyjából annyira lehet remek, mint valami szibériai, nem tudom én milyen bányavidék. Nem, mert ott is talán jobb idő van nyáron, mint itt.
Hát innen minden délebre van.
Így van.
Már sokkolódsz, hogyha kilépsz a reptérről, nyilván azért oda tették a nagy irányjelző táblát, ahol látod, hogy hát Oszló az már valahol mélyen délen 2300 kilométerre van, míg maga a sark, tehát az északi sark is 1200-re. 1300. Megegyezted pontosan? Jó. Szóval a lényeg az, hogy ez a legészakabbi lakott hely, és a Spitzbergák egyetlen állandóan lakott helye most már a hát kvázi főváros szerűség.
2800 lakossal.
Longyearbyen maradt. Longyear nevű bányászról elnevezve, mint kiderült, egy ő volt az, aki a bányászatot behozta az 1900-as évek elején. Tehát messze-messze északon vagyunk fönn, ahol a bányászat volt a legfőbb vonzerő, ugye a halászat és a tengerkincseinek levadászásának a két évtizede után gyakorlatilag jött a bányászat, évszázad után a 20. században, és ez szép lassan átváltott turizmussá, mármint, hogy a főbevételi forrás, és gyakorlatilag ez is marad most már valószínűleg. Annál is inkább, mert az egyik kiránduláson, a bányatúrán is elmesélték nekünk, meg a múzeumban is kiderült, hogy az utolsó norvég tényleg az utolsó bányát is bezárják, éppen most.
Igen.
Éppen most idén befejezik a bányászatot. Kimondottan környezetvédelmi szabályozás miatt egész Norvégiára vonatkoztatva fogadtak el egy szabályozást, amit a helyiek egyébként vitatnak, hogy ez így értelmetlen, mert hogy környezetvédelmileg is sokkal rosszabb lesz, hogyha majd a szárazföldről kell kihozni mindent, szennyező dolgokat az energiatermeléshez, nem tudom.
Ez mondjuk vagy így van, vagy nem, de semmiféleképpen nem lesz zöldebb a helyzet, vagy tehát, hogy a lábnyom nem tud érdemben kisebb lenni, mert hogy a gázolajat ki kell vinni a szigetre, és hát az is költség, meg hát a gázolaj felhasználása sem.
És a helyek azt mondták, hogy erről kértek volna mentességet, mert a helyi jó minőségű szénből sokkal kevesebb lenne a szennyezés, mint hogy odaszállítani a gázolajat gyakorlat. Hát érdekes.
Igen,
nyilván nem tudunk igazságot tenni, úgy tűnik, hogy ez nem sikerült. Egy utolsó, ugye ott tartottunk, hogy a orosz települések is voltak, és bányász települések is, és ezek között egy működik még, Barentsburg, ott még van bányászat, de ez már az utolsó.
És ott is, ott sem biztos, hogy megéri.
Ott sem biztos, hogy megéri.
Tehát igazából a kitermelés is nagyon drága, és onnan elszállítani, és egyáltalán fönntartani ott azt a működőképes települést, az rendkívül módon megdrágítja az egész.
Így viszont turizmus, Amit értünk. Szóval lenyűgöző, gyönyörű. Imádom a norvég fjordokat, és nem gondoltam, hogy annál szebbet látok, meg az izlandi gleccsereket, és fjordokat, és hegyeket, és mindent. De itt, amikor a fjordok között csalingázunk a hajóval, szóval a neve is a Spitzbergák, amit ugye Barentszet is elkapta a gépzi, és ő ott ezt a nevet, amikor felfedezte a szigetcsoportot.
Hegyes hegyek
gyakorlatilag.
Hát, csipkéshegyek talán magyarul így
tehát,
lehetne.
Igen. Itt ezek minden másnál csipkésebbek, tehát nyilván azért, mert talán kevésbé lettek, nem tudom, föld letarolva, geológiailag nem tudom, de látványosan élesebbek, csipkésebbek, gyönyörűek, lenyűgözőek, tehát itt bármit csinálsz, itt maga a természet az, ami egyszerűen fantasztikus. Úgyhogy emiatt érdemes oda elmenni, azokkal a korlátozásokkal, hogy igen, ott van egy város. Ami az egy város, az ott van fönn, északon, de gyakorlatilag a norvég színvonal az itt van. Hát igaz, hogy csak egy bolt van, és igaz, hogy mit tudom én, vasárnap csak délután 5-kor, vagy annyit délután 3-kor nyit, és mindenki oda jár vásárolni, de ott majdnem pont ugyanazt kapod, mint Oszlóban, akármelyik szupermarketben. Nagyon kényelmesek a házak, szállások, minden a minőség az gyakorlatilag ugyanaz, mint egész Norvégiában. És nyilván egy bányász település volt, útikönyvek szerint lehangoló. Én nem éreztem egyébként annak, elszórtan nyilván a ház, szerintem sok minden vált, óta meg épültek új.
Hát maradjunk annyiban, hogy azért csúnya, tehát hogy ahogyan, hát nem tud szép lenni egy bányász város, egy ipari terület nem tud szép lenni. Tehát megnézzük, a kikötőben is egy csomó, nem csomó, de a kikötő környékén is vannak olyan helyek, ahova érdemes elmenni, körülnézni, és úgy nézget, a konténerek között ott van egy sörfőzde. Egy nagyobb konténer, az egy sörfőzde.
Tehát, hogy
egy kicsit más elmenni Prágában a Staropramen sörgyárba, tehát, hogy ott egész egyszerűen a vizuális élmény is egészen más. Tehát ez egy nem szép település, nem azért megyünk oda, mert szép házakat szeretnénk nézegetni.
De ez a központ, onnan indulunk, és itt a település az egyetlen, ahol szabadon mozoghatunk, mert ugye, ha kimegyünk, ahogy említettek, oda már kirándulás kell. Fussuk meg gyorsan, akkor mit lehet a településen megnézni, ahol szabadon mozoghatunk. Egy csomó tábla van egyébként, akár csak egy óriási sétát lehet tenni, hát ez nagyjából 5-6 kilométer, hogyha mindent körbe járunk, tehát ilyen nagy területen fekszik, egy csomó tábla mesél a történetéről a városnak, nyilván Longyear úrnak megvan a maga kis emlékműve, az ő életét is láthatjuk. Ezek röviden, tehát egy nagy sétaútként is fölfoghatók. Nagyjából, ahol a széle van, ott van a medvés tábla, a medveveszély tábla, azon túl elvileg már nem feltétlen biztonságos, ott már elvileg csak puskával lehet kimenni, amit engedéllyel lehet beszerezni. Vicces egyébként, hogy a bolton meg egy hatalmas puskával belépni tilos felirat.
Igen, és nézzük, hogy hát, ha vannak ilyen esernyőtartók ott a bejáratnál, hogy ott a puskát le lehet támasztani, de nem láttunk ilyet.
Az nem volt. Két múzeum van, és maga a Svalbard múzeum, az a hete történelmét mutatja be, amikről így beszéltünk részletesen, nyilván rengeteg fotóval, tök érdekes, nyilván az állatok, a fő, a jegesmedve, rozmár, és a
hát mindenféle, ugye bemutatja a felfedezők korát, bemutatja az állatvilágot, a vadászaknak az életét, hogy ki jött ide, miért, és azok milyen figurák voltak, az is egy elképesztően érdekes történet, meg nyilván a bánya történetét, de egy egész komplex információt ad a térségről, és a gyerekek szerintem abszolút élvezik. Tehát annyira interaktív, és annyira nem ez a vitrines, nyilván vannak vitrinek is, de hogy nem ez a vitrines tablós, olvasós, komoly arccal végig megyünk az egészen, hanem tényleg nagyon kifejezetten szórakoztató.
A másik pedig kimondottan az Északi-Sarki Expedíciók Múzeuma, vagy hát azok, igen, tehát végül is múzeumszerű, az az időszak.
Az egy magángyűjtemény.
Az egy magángyűjtemény, és azért mokkás volt, amikor beléptem, és így fölbe gyökerezett a lábam. Nekem nem annyira jó az arcmemóriám, és először azt hittem, hogy én vagyok a hülye, hogy mondom, de hát a szállásunknak a recepciós lánya ült ott, és már nagyot röhögött, amikor meglátta, és már hamarabb elmagyarázta, hogy hát közös tulajdonos, hát tegnap valóban ott voltam a panzióban, most pedig itt vagyok a recepción a múzeumban. Az ő magán gyűjteményük és a mániákus gyűjtő meg érdeklődött ezek iránt a felfedezések után, és akkor ő csinálta meg. Tehát onnantól kezdve, hogy az első kísérletek voltak, de a legtöbb a légiúton ki hogy ért oda, vajon az első két kísérlet sikeres lehetette, vagy nem, és amikor Amundsen és olasz, most hirtelen teszem a neve, tehát amikor az első biztos léghajós odarepülés megtörtént, ennek a története, annak az utóélete, szóval ezek rengeteg képpel, korabeli újságcikkel, egyébként is lenyűgöző és nagyon izgalmas, hát főleg azoknak, akik érdeklődnek itt a felfedezések meg a sarkok meghódítása iránt. Úgyhogy ez a két múzeum van. Na most nyilván a sörfőzés egy tök érdekes történet, tehát amikor nyilván a világ legészakabbi sörfőzdője, ott is egy fickónak, aki pilóta volt, de arra is éveket, sőt évtizedeket várt, hogy pilótaként dolgozhasson, de előtte már a Lofoten szigeteken megcsinálta ma a kis vállalkozását, míg végül pilóta lehetett, de nem dolgozhatott sokáig, mert alacsony nyugdíj korhatár, és el kellett menni a nyugdíjba, és akkor kitalálta, hogy ő sört fog főzni, és hát nagyon sikeres volt, hogy csinált egy főzdét ott fönn, a semmi közepén gyakorlatilag, a Spitzbergák fővárosában, és egyébként nagyon-nagyon jó a sör.
Nagyon-nagyon jó.
És egészen elképesztően érdekes, ahogy nyilván nem tudjuk, hogy ki lett volna. A mi idegenvezetőnk, vagy sörbemutatónk, azért volt ott az a norvég hölgy, mert hogy aki tartotta volna, neki törölték a járatát, és éppen nem tudott kijönni, és csak beugrott helyette. És ide naponta egy-két járat jön ki Norvégiából, Oszlóból és Tromsőből, hát ha az éppen nincs, akkor nincs eljutás sehova a szigetekről, vagy itt van a szigetről, mondjuk inkább így, illetve a fővárosból egész egyszerűen. Szóval ő is lenyűgöző előadást tartott, és igaz, vagy előadást, hát bemutatót tartott, és egy izgalmas program
igen,
volt.
Igen, nekem az volt a nagyon érdekes, hogy elképesztően profi volt ez az idegenvezetés.
De mindenhol akár
igen, tehát, hogy itt a sörfőzdében is, és a Bánya Múzeumban is.
Arra majd mindjárt sort kerítünk.
Mindjárt sort kerítünk. Tehát ahogyan beszélnek ezekről egyébként önmagában is nagyon érdekes sztorikról, de ahogyan beszélnek, abszolút úgy beszélnek a cégről, a cégtörténetről, meg az eseményekről, mint hogyha az az ő történetük lenne.
Igen.
Tehát a bányában az idegenvezető lány elmondta, hogy 2-3 hete állt munkában, mégis végig úgy beszélt, hogy mi nálunk, a mi bányánkban, a mi cégünknél.
És tök természetes.
És teljesen igen. Természetes volt. Nem érezted ezt a marketing szagot, vagy ezt a PR szagot. Hihetetlen volt ez a profizmus.
Hát itt meghúzhatjuk szerintem a határt, mert hogy idő alapján húzni kell, pedig benn voltunk akkor a városkában. És akkor most kirándulunk, most jönnek azok a helyek, ahova már csak szervezett kirándulás keretében lehet eljutni, és a műsor végén nyilván arra is ott kerítünk, hogy lehet egyáltalán oda elmenni, hogy lehet valamiképpen spórolni, milyen árak vannak, úgyhogy a gyakorlati tudnivalók, ahogy mindig az okos utasban jönnek majd a műsor végén. Most tehát szusszanunk egy kicsit, utána pedig folytatjuk a kalandozásunkat a Spitzbergákon.